Az igazság az, hogy amikor erőteljesebb kijelentések jönnek, megjedek, és szinte félek beszélni. Miért? Azért, mert még mindig azt hiszem, hogy én kell beszéljek. És hogyha azt én kéne elmondjam, amit most el fogok mondani, akkor teljesen biztos, hogy abban nagyon sok hiba lenne. Bár így sem kizárt, hogy lesz benne hiba a test miatt. De teljes szívemből kívánom, hogy a jóságos Isten segítsen, hogy ezt tudjam úgy elmondani, ahogy kerek és egész, és ahogy egészséges. Hatalmas kijelentéseket, hatalmas tanításokat kaptam, de úgy gondolom, még ez is fölösleges, nincs értelme. Én ezt így színezem szavaimmal, mert aki hallani fogja, az hát ő döntse el majd, hogy ezek hatalmas kijelentések, hatalmas tanítások, vagy csak én mondom, hogy hatalmas. Loptam egy teherautót, hogy igazából a tanításnak részét képezi egy beszélgetés, közös beszélgetés, és két nagyon erőteljes államsorozat. És azt fogom mostan csinálni, hogy kezdem a végével, mert annál is inkább, hogy az utolsó álom az a rosszabb, rosszabbik álom, és szeretném a jót, a csodálatosat, a dicsőségeset a végére hagyni. Szóval, hát az történt, hogy tegnap volt egy beszélgetésünk a barátaimmal, és az igazság az, hogy volt bennem neheztelés a barátaimmal szemben, mint ahogy van sokszor másokkal szemben is. És ezt ugye, ezt elmondtam, nek szót adtam már korábban is. Főképp, amikor tudom azt, hogy kapnak mások is hatalmas kijelentéseket, hatalmas megértéseket, és azt nem osztják meg, picit úgy érzem magamat, hogyha meg volnék lopva. És hogy miért érzem így magamat? Azért részben, azt mondanám, hogy azért érzem úgy magamat, hogy meg vagyok lopva, mert valamelyest úgy a Teremtő Isten engedi, hogy megérezzem azt is, amit ő láthat fentről. Hogy ő adja nekünk a szépet, adja nekünk a jót, és mi azt elrejtjük. Nem azt vállaljuk fel, hanem felvállalunk valami mást helyette. És ilyen értelemben volt neheztelés, remélhetően csak volt neheztelés másokkal szemben, a barátaimmal szemben is, és veletek szemben is, akik ezt halljátok és már kaptatok Istentől ajándékot, igazi ajándékot. Mert úgy éreztem, hogy ez nem tisztességes, nem helyén való, hogy ugye, ahogy mondja Pál apostol, aki nem dolgozik, ne is egyék. De ezek olyan kemény kijelentések, hogy fontos ezt lélek által érteni, mert másképp ez hatalmas teher lehet az ember lelkén. Még az is, hogy próbál megfelelni annak, hogy akkor most ő dolgozzon, hogy ehessen is. Nem lehet ilyen, tehát ezek kemény dolgok, és nem is tudom, hogy van-e szabad erről beszélni, vagy nem. Tehát látjátok, én is picit meg vagyok így zavarva ilyen tekintetben, mert ezek annyira lelkiek, ezek a dolgok, hogy nagyon nehéz ezt test által megmutatni, testben kijelenteni. Mert igaz, amit mond Pál apostol, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék, ugye? És ezt nyilván ő nem a puriszkára érti, hanem a lelki eledelre. És többször felhívtam a figyelmet arra, hogy igen, az ember meg van kísértve azzal, hogy elkövesse azt a hibát, hogy ő folyton táplálkozik Istennek az asztaláról. Hogyan táplálkozik? Úgy, hogy hallja a bizonságtevők bizonságait. De nem tesz ő semmit, ő is kapott személyesen bizonságot. Neki is vannak kijelentései, vannak megértései. Csodákat tett az élő Isten az ő életében. És azt ő elhallgatja, azt ő nem osztja meg, nem teszi a közös asztalra. És ez így, azt kell mondjam, hogy igazságtalan azokkal szembe, akik elvégzik azt, amit Isten megbízza őket. De úgy pontosabb, hogyha azt mondom, hogy saját magával szemben igazságtalan. Saját, tehát én, hogyha azt csinálom, amivel engemet Isten megbízott, vagy valaki, bárki azt csinálja, amivel őt Isten megbízta, megosztja a bizonságot, vagy azt cselekszi úgy általában, amit mond neki a lélek, annak az embernek békéje van, öröme van. Mert azt mondja Jézus, hogy békességet adok nektek, az én békémet adom nektek, de nem úgy, ahogy a világ adja. Tehát ne nyugtalankodjék, a ti szívetek se ne féljen, ugye? Tehát ő adja a békességet. Tehát ahogy mondja, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem azt, amit Isten mond nekem. Tehát nekem van szükségem arra, hogy bizonságot tegyek. Ez elsősorban értem van, és csak utána másokért. Viszont amíg testben vagyok, megmondom őszintén, hogy nekem is jól esik látni a Isten dicsőségét másokban. Tehát látni azt az ajándékot, amit ti kaptok, mások kapnak. Fontosnak tartom ezt is, hogy láthassam azt, hogy Istennek a keze munkáját másokban. És az, hogy mások is örömmel, lelkesedéssel megosztják azt a kenyeret, amit kaptak Istentől. És megszomorít az, amikor láthatom azt, hogy kapnak kenyeret bizonyos emberek, de nem osztják azt meg, elrejtik azt. Már rég kéne világítsanak, de még mindig csak táplálkoznak, és nem táplálnak másokat. Pedig vannak éhezők, vannak szomjazók, vannak nyomorútak, vannak bénák, vannak vakok és süketek. Volnak itt táplálni. Miért? Azért, mert úgy igazából ez a mennyek országának az előképe. Itt a Földön, az elbukott emberi világban, hogy megcsodáljuk Istennek a dicsőségét, az ő munkáját, az ő jó kedvét, az ő örömét, az ő bölcsességét. Megcsodálhatjuk azt egymásban, már itt a Földön is. Tehát ehhez kéne hozzászokjon a mi szemünk, a mi lelki látásunk, hogy egyrészt átengedjük magunkon az ő jelenlétét, az ő szavát, az ő örömét, és másrészt megcsodáljuk másokban azt. Erre szüksége van a léleknek. Ezért is volt bennem neheztelés, és néha van bennem neheztelés. De kívánom a Teremtő Isten engemet szabadítson meg. Szeretnék bekerülni abba az állapotba, amiben volt Krisztus is. Hogy amikor ő ugye az utolsó órában volt, akkor senki nem volt rajta kívül. Senki sem volt, aki vele egyetértett volna. Tehát nem maradt senki, aki teljes mértékben egyetértésben volt vele. És ő mégis vállalta azt, amit adott neki Isten. És elsősorban azt magáért vállalta. Persze vállalta értünk a világért. De ő is kimondta, hogy neki van szüksége arra, hogy azt cselekedje, amit Isten mond neki. Tehát, hogyha megszűnne minden, és még azt is elfelejteném, hogy nekem voltak barátaim, sőt ezen az úton utitársaim, testvéreim, még azt is elfelejteném, akkor is ugyanolyan lelkesedéssel kéne mondjam azt, amit ad nekem a mindenható Isten. Mintha senki nem lett volna. Mintha nem kapta volna semmilyen ajándékot a mindenható Istentől. Úgyhogy utitársak személyében ebbe az állapotba akar minket a mindenható Isten behelyezni. Hogy ott legyünk, hogy teljes mértékben be az ő kezébe kapaszkodjunk. Tehát, hogyha mindenki hallgatna, az egész világhálói teljesen elsötétedne, és mindenki azt kapná, akár Istentől, akár a testtől, hogy nem kell beszélni, nem kell bizonságot tenni. És hogyha én azt kapom, hogy nagyon fontos a bizonságtétel, akkor cselekedjem azt, amit nekem mond Isten, még akkor is, hogyha senki más nem cselekszi azt. Na ez volna az igazi hit, az igazi hűség, drága embertársak. Na és ebből adódott egy ilyen beszélgetés, amiben sok igazság elhangzott, és a sok igazság hazugságá változott. Miért? Azért, mert elbuktam, testből szóltam azt az igazságot, amit mondott Jézus, vagy amit mondott akármelyik proféta, én azt testből szóltam. És erre ugye Isten többször feljött a figyelmet, hogyha testből szólom azt, amit ő nekem lélek által ad, akkor az igazságot én hazugsággá teszem. Akkor megtörténhet az, hogy én is le kell töröljem a csatornát. Akár. Azt adja Isten, hogy töröld le, és többet ne csinálj semmit, mert jobb neked semmit sem csinálni, mint sem az én nevemet, az én szavamat felhasználni a testnek az indulatára, mondjam azt. És persze nagyon sok tanítás volt ebben, még ezt fontos elmondjam még az előszóban, hogy én szeretnék mindenkit megkímélni attól az elvárástól, hogy felvállalja és elmondja, hogy mit tett vele a mindenható Isten. Sőt, inkább azt mondanám, hogy aki ezt nem tudja teljes lelki kívánsággal, örömmel és meggyőződéssel cselekedni, hanem azért, hogy megfeleljen akár nekem, akár a Bibliának, hangsúlyozom magára a Bibliának, ha valaki ezért tenne bizonságot, inkább hallgasson, ne mondjon semmit. Mert én tudom, hogy én sem akarnék bizonságot tenni úgy, hogy érzem ezt a megfelelési kényszert, akár embertársaimmal szemben, akár a Bibliával szemben, akár Istennel szemben is. A megfelelési kényszernek helye van itt a Földön, az elbukott világban. Abban élünk, ugye az a törvény, az a megfelelési kényszer. De Isten nem ezt akarja, hogy mi törvényből cselekedjük a jót, hanem azt akarja, hogy úgy, mint a gyermekek örömmel, lelkesedéssel bolondul, ahogy tegnap mondhattam. És hogyha én ezt kívánom, mert én magamnak azt kívánom, tegnap elmondhattam az első szerelem című videóban, hogy milyen volt az első szerelmem földi értelemben és lelki értelemben. És én magamnak azt kívánom, hogyha én beszélek az igazságról, amit kapok Istentől, azt úgy cselekedjem, hogy ne embereknek való megfelelési kényszerből, se nem a Bibliának, se nem az Istennek való megfelelési kényszerből. Mint ilyen adósság törlesztés, erről amúgy korábban volt szó külön, adósság. Nem tudom, valami ilyesmi a cím, hogy adósság, nem tudom egészen pontosan a címét, nem emlékszem most már. Adósság, még rákeresek, mert itten éppen megtehetem, adósság. Igen, Hát itt több felvétel is van, viszont ami aktuális, az az adósság megbetegít. Egyik ez, az adósság megbetegít, és a másik az, hogy szabadulás a hiteltől és az adósságtól. Két nagyon erőteljes felvétel. Az igazság az, hogy látjátok, én ezt elmondtam, egészen pontosan Isten szólt általam, de még én is annyira gyarló vagyok, hogy én sem tudom ezt megélni tökéletesen. Kívánom, hogy az Úristen ezt, ugye, ezt úgy kimunkálja az én lelkemben, hogy ezt tudjam is élni, amit mondok. Tehát én azt kívánom, hogy ha beszélek, akkor úgy beszélek, hogy korábban beszéltem, hogy egyszerűen nem tudtam más csinálni, nem tudtam más cselekedni. Elmondtam azt is, szégyen, nem szégyen, elmondtam azt is, hogy volt, hogy letettem a sört, és éreztem, hogy a lélek szól, és én azzal foglalkoztam, ott hagytam a társaságot is, és mentem, és azt cselekedtem, amit mondott nekem Isten. De örömmel, nem akartam neki megfelelni, hanem olyan örömöm volt nekem abban, hogy én azt nem hagyhattam ki. Nincs nagyobb öröm annál, mint amikor az ember lélekből és lélekben cselekszik, lélekben jár. Tehát az egyszerűen leírhatatlan öröm, tehát azt kell mondjam, ez egyfajta önzőség is. A lélekkel szemben, hogy kívánom azt az örömöt megélni, a mennyei örömöt, mert a mennyei öröm az, amikor jön egy kijelentés, jön egy szó Istentől, és azt cselekszem, annál nagyobb öröm nincs. És ez az életnek az értelme, az öröm. Nincs más értelme az életnek, csak az öröm. Az élet öröm. Az élet öröm azáltal van, hogy az élet szavát megnyilvánítom, megcselekszem. Úgy, hogy adja nekem Isten, mindenható Isten. Tehát ahogy én kívánom magamnak, hogy ne megfelelési kényszerből szóljak, ne csupán kötelességtudatból, mert van kötelességtudat, de ez még mindig törvény, kötelez. Én is törvényből szóltam sokszor, mert volt egy ilyen kötelességtudatom a lelkemben, hogy elmondjam azt, amit kaptam. Volt, amikor abszolút nem akartam elmondani, mert a testemnek jobb lett volna, ha nem mondom el. És kötelességtudatból elmondtam, de azt kívánom teljes szívemből, hogy ez ne így legyen, hanem úgy, hogy tényleg nem tudok más szót mondani, mint az, hogy szerelemből osszam meg azt, amit kapok. Ha te nem osztod meg semmi gond, nincsen semmi gond, nem haragszom, nincsen neheztelés, a te bajod, a te dolgod. Egészen pontosan a te dolgod, nem kárhoztatlak egyáltalán. Csinálj azt, amit akarsz. Csinálj azt, amit akarsz, viszont én kívánom, hogy szerelemből tudjam. Tehát nem az Istennel szembeni megfelelési kényszerből, hanem az ő lelkével szembeni szerelemből tudjak csinálni mindent. Mert csak annak van értelme, csak az a mennyek országa. A megfelelési kényszer, akár Istennel, akár emberekkel szemben, az nem mennyország. A mennyország az, amikor bolondul, szerelemből cselekszem azt, amit ad a lélek. Csak ennek van értelme, drága embertársak. És igen, beszélgettünk tegnap is, tényleg neheztelés volt bennem, így egy neheztelés alakult ki bennem Levikével szemben, ugye, hogy olyan hatalmas ajándékokat kap Istentől, hogy azt kimondhatatlan. És bár azok az ajándékok benne vannak az én beszédemben is, mert tudok róla, és nem tudom azt figyelmen kívül hagyni. Ő ezt nem osztotta meg, még nem osztja meg, és én persze az igaz szóval őt megvádoltam, igaz szóval vádoltam őt meg, de mégsem volt igaz, mégis hazugság lett, mert én testből használtam az igaz szavakat. Tehát nem csak a lelkem ismeri az igazságot, hanem az egóm is ismeri az igazságot. Tehát ezért mondtam, hogy kapaszkodom, mert ez hatalmas kijelentések ezek. Tehát nem csak az én lelkem ismeri az igazságot, mert azt ismerem lélek által az igazságot, mert Isten megadta ezt az ajándékot, de a testem is ismeri az igazságot. Az agyam is, az egóm is ismeri az igazságot valamilyen mértékben. És amikor az igazság átkerül az agyam kezébe, az egóm kezébe, a testem kezébe, abból hazugság lesz, sátán lesz. És így alakult ki legtöbb vallás. Ha hisztek, ha nem, a legtöbb vallás úgy alakult ki, hogy az igazság, ami lélek, az átkerült az agyba, az egóba és a testbe, és létrehozta a rendszert. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. Például. Egész kicsikorban, az óvodában, ugye így kezdődik. Így kezdődik a vallás. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. És minden kijelentés, amit mond Jézus és Pál apostol, minden igaz. De maga idejében, a maga helyén, és a megfelelő személynek. És meggyőződésem, hogy vannak emberek, akik igen felkészítés alatt vannak, és most nem beszélhetnek. Mert lehet, hogyha beszélnének, abban lehet, hogy az a beszéd nem volna olyan tiszta, mint amilyen lehetne. És kívánom én is azt, hogyha úgy kedves Istenek, akkor engemet hallgattasson el, én se beszéljek, mint sem, hogy ne teljes meggyőződésből, szerelemből és hitből szóljak, inkább hallgassak. Miért? Azért, mert hogyha beszélek, és nem teljes az én hitem, akkor az történik, hogy egy hazug képet festek Istenről. Tehát megbotránkoztatom azokat, akik hallgatják a felvételeket. Persze helye van mindennek az igazságban. Olyan értelemben, hogy akinek van egy talentuma, azt fontos befektesse, mert másképp azt tőle elvétetik. Viszont Isten arra is adja a békességet. Ez a fontos, hogy békesség nélkül, az ő békessége nélkül nem lehet befektetni az egy talentumot erőből, izomból. Na, nem lehet. Tehát ezt kívánom magamnak, hogy szerelemből, teljes bolondságból, lélek jelenlétből tudjak szólni, tudjak cselekedni. És mivel magamnak, és nem megfelelési kényszerből, Istennel vagy emberrel szembeni megfelelési kényszerből. És mivel magamnak ezt kívánom, neked is ezt kívánom, aki ezt hallod, ezt a felvételt. És ahogy emlékeztek, mondtam, egy több videóban mondtam már, hogy egyszer láttam egy bizonságot egy hölgyről, egy fiatal hölgyről, akinek szembesülni kellett azzal, hogy ő nem szereti Istent. Ő azt hitte, mert ismeri a Bibliát, és olyan közegben nőtt fel, az apja pásztor volt a minden. De szembesülni kellett azzal, hogy ő nem szereti Jézust, mint ahogy ő gondolta, hogy szereti. Ezt ő bevallotta, hogy én nem szeretlek téged. Ez az igazság. Mert nem értem ezeket az embereket, akik teljesen meg vannak részegülve, és egyfolytában rólad áradoznak, és elmondják azt, amit te mondasz. Nem értem. A férjemet sem értem, aki ugye most vette el feleségül, és a nász éjszaka utáni reggelen velem imádkozni akar, és lélekben szeretne lenni. Őt sem értem. Hatalmas botrány volt ez számára, és akkor ő megvallotta töredelmesen, hogy én azt hittem, hogy szeretem Isten, szeretem Jézust, az ő szavát, de nem szeretem. És úgy fohászkodott, mint az a beteg ember Jézusnak. Uram, ha akarod, akkor meggyógyíthatsz. Ennél szebb fohászt el sem tudok képzelni. Uram, hogyha akarod, akkor megadhatod nekem az igazság szeretetét, az igazság szerelmét, és annak a bolondságát. Uram, hogyha úgy kedves számodra, nekem megadhatod azt a szerelmet, hogy szerelemből szóljak. Az igazság az, hogy én nem szeretem az igazságot, sem Isten, sem Jézusnak a szavát. És miután ezt az őszinte imát kimondta ez a hölgy, de a lelkéből, nem csak az agyából, a lelkéből, a szívéből, a szíve legmélyéről, amikor kimondta, hogy Jézus, én téged nem szeretlek, ez az igazság. De ha megadod nekem azt a szerelmet, hogy szerethesselek, akkor szeretni foglak. És ez mivel teljesen mélyről jött, meg is adatott neki, és örömmel és gyermeki lelkesedéssel és ujjongással beszél róla. Gyönyörűséges hallgatni az ő bizonságát. Na, ezt kívánom magamnak és nektek, mindenkinek. Szóval, elmondom akkor az álmot, az éjszakai álmot. Ez a rosszabbik része. A végére hagyom a szép, dicsőséges részét. Tehát mivel ugye ez a beszélgetés így alakult, testből alakult, noha igazság volt benne, testből alakult, ezért én kárt okoztam. Tehát sőt, Istennek a nevét, Jézus szavát is használtam arra, hogy kárt okozzak. Ráadásul a közeli barátaimban. És persze én is dilemmában voltam, nem voltam teljes békességben, mert volt olyan, hogy erőből szóltam, ott is erővel szóltam. Utána teljes békességem volt, most nem volt teljes békességem. Ha igazságot szóltam, nem volt teljes békességem, mert a testből szóltam. És kaptam egy érdekes álmot, ami hatalmas tanítás, tanúság lehet mindenki számára. Akárki, a férj, a feleség számára, barát számára, mindenki számára. Az álom arról szólt, hogy jött egy hatalmas teherautó, és leparkolt, vagyis ott volt hagyva, nem, ezt nem láttam, ott volt, le volt téve egy teherautó valahova, és láttam, hogy a sofőr eltávolodik a teherautótól. És nekem voltak kulcsaim teherautóhoz, és elindultam a teherautó felé, hogy ellopom a teherautót. És kezdtem szaporázni a lépteimet, és kinyitottam a teherautót, beültem és belülről bezártam az ajtót, hogy elindulok vele és ellopom, elviszem a teherautót. Nagyon kemény állam. És persze akkor én úgy megnéztem, hogy hol is, hova is van az a teherautó beparkolva, és nem volt ismerő számomra az a teherautó, és úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy el fogom tudni lopni azt a teherautót. Tehát nem biztos, hogy ki fog tudni jönni a parkolóból, a teherautóval. És itt az állam véget is ért. Felébredtem, és egyből már kaptam is hozzatanítást, tehát fel kellett keljek, felébredtem. A lélek felébresztett és elmondott mindent, hogy ennek mi a lényege. Elloptam egy teherautót, tehát megkíséreltem ellopni a barátom terhét. Igazából az én terhemet sem tudom elvinni, nemhogy a másét. Ez az igazság. Az én terhemet is, a mindenható Istennek a keze hordozza. Az én terhem attól lehet könnyű és gyönyörűséges, hogy az élő Istennek a keze hordozza. De hogyha én azt erőből akarom hordozni, agyból, egóból, akkor az én terhem is olyan nehéz lesz, hogy én úgy járok, mint Judás. Fel kell kössem magamat, sőt, még felvágom a hasamat is. Belém ki fognak folyni. Mit jelent az, amitett Júdás, de belei kifolytak. Valami ilyesmit ír az írás, hogy felkötötte magát és a belei kifolytak. Hát azt jelenti, hogy ő a tehertől próbált megszabadulni, de saját erőből. Olyan, mint a japánoknál a harakiri, hogy felvágja a saját hasát. És hát valami ilyesmi történhetett ezt Júdásra, gondolom én nem olvastam mostanában ezt a részt, de valami ilyesmi történhetett, de nekem a jelentését így adta meg a jóságos Isten, hogy amikor az ember a saját terheitől, vagy akár más terheitől emberi módon akar megszabadulni, akkor ezt azt teszi, amit Júdás. A Júdás sorsára fog jutni mindenki, kivétel nélkül, aki a terheit nem adja át Istennek, a mindenható Isten kezébe. Mert előbb-utóbb annyira meg fognak nehezedni az ő terhei, hogy nem fogja azt tudni elhordozni, elviselni, és emberi megoldás szerint megöli magát, öngyilkosságot követ el. Ezért mondja Jézus, hogy gyertek hozzám mindannyian, akik megfáradtatok a terheitek alatt, a terheitek súlya alatt, a bűnök terhei alatt, a képmutatás, a hazugság, az álnokság, a paráznaság terhei alatt, gyertek hozzám, mert ha nem jöztök hozzám, az a teher titeket meg fog ölni. Az összes teher, amit a bűnök által felhalmoztatok, az a teher olyan nehéz lesz, hogy meg fog titeket ölni. Gyertek hozzám, és elveszem a terheiteket, és megnyugoszlak titeket, és vegyétek magatokra az én terhemet, az én igámat, mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges, mert az élő Istennek a keze tartja az én terhemet. Jézusnak a terhe hatalmas volt, több ezer emberhez beszélt, tanította őket, gyógyította őket, kemény harcokat, vitákat vívott meg a farizeusokkal, de mégis az ő terhe könnyű volt, és gyönyörűséges. Miért? Azért, mert ahogy ő mondta, tehát folyton az ő szavára kell hivatkozzak, az ő szavából beszélek, tehát nem én akarok beszélni. Ahogy ő mondta, amikor megpróbáltatások vannak, ugye akár törvényszék vagy bíróság, mert minden törvényszék és minden bíróság, minden vita, minden konfliktus, emberi konfliktus, törvényszék és bíróság. Tehát ne várjátok azt, hogy mikor fognak beidézni a törvényszékre, nem erről beszél Jézus, arról is beszélhet. De hogyha téged anyád számon kér, apád számon kér, a barátaid, a feleséged, a férjed számon kér, akkor te már törvényszéken vagy. Ne gondolkozz azon, mit fogsz te mondani, mert úgysem te fogsz szólni, hanem az atyátok lelke fog szólni, ti általatok, belőled. És így igen, így már könnyű a teher, mert a szavak, azok Istentől jönnek. Nem kell én gondolkozzak, morfondírozzak, hogy mit is mondjak, mert a szavak Istentől jönnek, lélek által jönnek, és teljes békességgel jönnek, mint ahogy Jézusnak jöttek Poncius Pilátus előtt a szavak. Hatalmas konfrontáció, hatalmas konfliktus, bíróság és törvényszék, Poncius Pilátus a császár helytartójával szemben, a császárral szemben, teljesen nyugodtan. Amikor Isten adta, akkor beszélt, és amikor Istennek a lelke nem adta, akkor egy szót sem szólt, és teljes békessége volt. A császárral szemben állt, teljes békessége volt, nem mondott semmit. A császárnak nem volt hatalma, hogy őt arra késztesse, hogy ő beszéljen. Engemet sem kéne semmi és senki arra késztesse, hogy beszéljek. Hogyha az atyának a lelke nem szól, akkor én kéne hallgassak. Ez az engedelmesség, amikor az atyának a lelke szól, akkor beszélek, úgy, hogy adja a tűzzel, erővel és hatalommal. Hogyha az atyának a lelke azt adja, hogy hallgassak, akkor hallgatok, és semmi sem fog tudni engemet beszédre bírni. Semmilyen kérdés, semmilyen provokáció, semmilyen konfrontáció. Apropó, erről is kaptam egy tanítást az éjszaka, mert ugye a lábamat másodszor csipte meg a méhecske, és ugye ez is viszket. És mi történt? Hát Isten megengedte, hogy megsuroljam a másik lábammal. Utána aztán még jobban viszketett. Belementem a játszmába, és igazából Isten nem kegyelmes, akkor én még mindig surolhatnám a lábamat. Már bőr sem lenne rajta, lábfejemen, mert viszket. De Isten kegyelmes, és nem surolom. De ebbe is mekkora tanítás van, drága embertársak, hogyha valakinek van füle hallásra, hogy én kaptam a provokációt a méhecskétől, a darástól. És én mit csináltam? Hát belementem a provokációba. Mit vakartam meg, mit suroltam meg? Mi nem vettem tudomásul? Hát igen, a méhecske megcsipett, hát atyám, irgalmas Isten. Mindenható. Rábízom még azt is. Méhecske megcsipett? Hát ő is látta. Isten, hogyha én is látok valamennyire, akkor Isten mennyivel inkább? Látta, hogy megcsipett engemet a méhecske. Mit akarom ezt mindenképpen megoldani? Kösd be ezzel, mert jöttek a különböző külső provokációk, hogy kenjük be ezzel, meg azzal, meg amazzal. És arra nemet mondtam. De a saját egómnak a provokációjára nem mondtam nemet. Ott már estem, ott már belementem a csapdába. Kicsi most azért picit ilyen vontatottnak tűnik ez a beszéd. De a vége meglátjátok, milyen dicsőséges lesz, akinek lesz türelme kivárni, persze. És így ugye megérthettem, hogy így vérzik el az ember. A lelkünk így vész kárba, hogy belemegyünk a külső provokációkba. De nem úgy, hogy Istenem azt mondja, hogy tessék, most mondd ezt, mert a lélek egyből érzem lélekbe, hogy most igen, atyám szól, teljes békességgel kimondhatom, és akkor meggyőztem a harcot, legyőztem az ellenséget. De hogyha én testi indulatból belemegyek a provokációba, megvakarom a csipést, utána még jobban fog viszketni, és addig fogom vakarni, amíg nem lesz már bőr a lábamon. Így megy bele az ember a bűnbe, minden provokációba. És ezért beszélgetünk olyan kemény dolgokról, hogy mi az, hogy szüntelen imádkozni, szüntelen lélekben lenni. Hát az, hogy még a bodira is Istennel mész. Mert ha nem velem mész a bodira is, akkor nincs értelme semminek. Tehát mindig lélekben lenni, lélekből szólni, lélekből cselekedni mindent. Erre akar minket Isten megtanítani, hogy miért? Az émető diktátor nem. Ő nem akar senkinek sem diktálni, hanem azt mondja, hogy ezt megcselekszed, teljes lesz a te örömöd. Akkor lélekből fogsz tudni kérni és kérdezni, és lélekből fogsz kapni hatalmas kijelentéseket. Ugrálni fogsz örömödben, mint Dávid, mesztelenül táncolni a lélek örömében. Szóval én tudatlanul, testi indulatból megkíséreltem ellopni az ő terhét, az ő terheit, elvenni. Ennek a következménye lett a hatalmas teherautót el akartam vinni. Ennek volt a következménye az, hogy a következő álom, amikor olyan álomképeket kaptam, hogy egy barátomnak a járműve elindult, és gondolom lejtőn volt, és nem volt sebességben, kézi fiction volt gondolom felhúzva, és akkor én szaladtam, hogy állítsam meg, és akkor nagy nehezen beugrottam, és próbáltam állítani, talán meg is állítottam, nem tudom, de azt hiszem, ez többször megismétlődött, és úgy éreztem, hogy hú, ez hatalmas teher, hogy én próbálom megállítani ezt a járművet. Persze az a jármű elképezte a testet, a testi indulatot. Amikor egy hatalmas, nagyobb jármű ugye elindul, az súlyos károkat tud okozni. Elsősorban magában, a testben, de a lélekben is. Mert amikor az ember testből hoz egy döntést, tehát minden döntés, amit testből hozunk, bűn. Minden. Az igazságot mondom testből, még az is bűn. De ez felfogadatlan sokak számára. Én nem csináltam, tehát nem beszéltek az igazságról rendszeresen, vagy rendszerben, vagy testből, vagy program szerint. Vagy lélekből beszélek, vagy sehogy. Mert ha testből beszélek, már az is bűn. Ha agyból hozom a döntést, és nem lélek által van a döntés meghozva, az bűn. Ezért mondja Jézus, hogy amit megköttök a földön, a mennyben is kötve részen, amit feloldoztok a földön, feloldottok a földön, az a mennyben is oldva lesz, oldva részen. Mert oldva van már eleve. A Káin és Ábel történet, amiről már többször beszéltem, az arról szól, hogy Káin testből hozott döntést, testből döntött, és testből ítélt. De a testnek az ítélete az mindig hazugság. Mindig. Mindig. A test van a lélekért, és nem a lélek a testért. Egészen pontosan nem akarom összezavarni sem magamat, sem másokat. A lélek a főnök. És ha ez nem így van, akkor az a test és a lélek együtt mennek a halál felé, a kázat irányába. A nem lélekből hozom a döntést. Mindig ez történik. És mi lett a következménye ennek? Próbáltam a testet megállítani, de láttam, hogy nagyon nehéz, egy hatalmas teherautó, terepjáró. Próbáltam megállítani, nem tudtam. Volt, amikor sikerült, volt, amikor nem. És megtörténhet az, hogy eljön egy olyan pont, egy olyan döntés az életemben, vagy az életedben, amikor már nem fogod tudni megállítani a testet, és olyant fogsz csinálni, mint Káin, amit csinált Ábellel például. A testi indulatból. Tehát gyilkolni fogsz. És ennek következtében bekerültünk egy ilyen hatalmas gyár telepre, vagy ilyen munkatelep, gyártelep, hát egy ilyen inkább munkatábornak mondanám. Az emberek rabok voltak mint ebben a munkatáborban. Ilyen gépiesen dolgoztak, robotiasan dolgoztak, és vásároltak maguknak ilyen ruhaneműt, amit magukra öltöttek, de szintén azon a munkaterepen, telepen. És én úgy láttam, még volt lelkilátásom, hogy azok az emberek mind rabok, meg vannak kötözve a bűn rabjai, a gép rabjai, a fenevad rabjai, a tudatlanság rabjai, szolgálják a mammont, a pénzt, szolgálják a testet, mert a test az maga a mammon, az maga a pénz. A testnek kell a pénz, nem a léleknek. Azt szolgálták, és öltötték magukra azokat az uniformisokat azon a munkatelepen. Tehát magukra vették annak a rendszernek a ruháit, a különböző emberi tulajdonságokat, ugye. És én is felhúztam már egy cipőt, meg nem tudom én mit, de hogy éreztem, hogy nekem onnét menni kell, arról a helyről. Éreztem, hogy az hazugság, az maga a rendszer, hogy kerültem be a rendszerbe. Testből hoztam a döntést, emberek. Így kerül be minden egyes lélek a rendszerbe, és nagyon sok lélek el fog torzulni, kárt fog szenvedni, el fog kárhozni. A rendszer az ilyen. A rendszer törvény. A törvény az nyomja a lelket, testet is. Széttiporja, és nem minden lélek fog megmenekülni a törvény, a törvény nyomására. Egyes lelkek szét fognak törni, el fognak torzolni, kárt fognak szenvedni, el fognak kárhozni. Minek köszönhetően? Hát annak köszönhetően, hogy hoztak egy döntést testből, és nem a lélekből. Csak egyet, egy döntést. Ami szült egy konfliktust, ugye? És az a konfliktus elmérgesedett, mert mind a két fél azt gondolja, igaza van. Ugye? Mind a két fél azt gondolja, igaza van. Én is, és a másik is. És hogyha nem nézek rá Istennek a szavára, az a lélekre, az egyre, ő nem néz rá, és én nem nézek rá az egyre, akkor nincs egyetértés. És mind a két lélek elvérzik. A vérfolyásra asszonynak a története a léleknek a kárzatáról szól. Amikor a nőknek folyik a vérük, a lábuk között erősen folyik a vérük, azt jelenti, hogy rossz úton vannak, ömlik a vérük, veszítik a lelket, torzul a lélek, a vérben van a lélek. Úgy vérzünk el, hogy testből hozzuk a döntést, testből mondjuk az igazságot, és nem lélekből, nem szerelemből, nem teljes meggyőződésből, teljes bolondságból, hogy bolond vagyok a Krisztusért, hogy mondja Pál apostol. Az mind bűn. Persze Isten ezt elnézte nekünk, egy ideig elnézi, mert azt mondja, hogy a tudatlanság idejét elnézi a mindenható Isten, mindannyiunknak. Nekem is elnézi, és másnak is elnézte. De hogyha mi kitartunk a tudatlanságban, annak ellenére, hogy ő minket próbál figyelmeztetni, hogy ne így, ne úgy, hanem így, és akkor lesz teljes a te örömöd, a te békességed, csináld így, és nagyon szép lesz minden. És megtelsz élet örömmel, és bemész a mennyek országába. Ott már nincsen ilyen kísértés. Ott már nincs oda hiba, oda már nem mehet be. Istenek a jelenlétébe a mennyek országába. A hiba lehetőség már nem mehet be egyszerűen. A teljes harmónia, teljes összhang van, teljes öröm van, lelki öröm van, mert Isten van. Tehát, ahogy mondja a proféta, hogy Isten lesz minden, mindenekben és mindenkiben. Ott már nem lehet sem konfliktus, sem félreértés, sem nézeteltérés, semmi nem lehet. Semmi. Itt a térben és az időben még van lehetőség erre. Ezért üvöltöttem sokszor, hogy ember, ügyelj, mit csinálsz az idővel, ami rendelkezésedre állsz az erővel. Mert építhetsz te tornyot, itt egy szép házat, és megvásárolhatsz mindent. A lelkedből vásárolsz mindent, nem pénzből. De a pénz a lélekből van. És ha az időt én nem arra fordítom, a lelkem teljesen megtisztuljon Isten előtt, akkor kárba vész az én lelkem. Szó szerint kárba vész az én lelkem. Még akkor is, hogyha várom a következő reinkarnációt. Mert Isten nem alakítja az ő igazságát az emberi okossághoz, az emberi tanokhoz. És aki nem hiszi, tőle kérdezze és fogja hallani lélek által az igazságot. Erről is. Erről a kérdésről is. Tehát meghívást kaptunk a tökéletességbe. Tökéletes égbe. Hogyha hagyom a lelkemet teljesen eldeformálódni, eltorzulni, akkor, hogyha reinkarnálódnék is, akkor úgy kéne visszajönni, mint csótány, nem? Lelkem teljesen el van torzulva, parazita, élősködő. Tegyük fel. És ezért van ilyen a hatalmas nyomás az emberiségen, mert mindenkinek most kell dönteni, mindenki most fog dönteni. Persze az emberek különböző mértékben mentek bele a hazugságba, a sátán mélységeibe, ezért Isten mindenkivel másképp bánik, másképp tanítja az övéit. De a döntés az ember részéről az nagyon fontos, hogy az élő Isten kezébe helyezem az életemet, és megértem, meghallom a saját füleimmel, hogy Isten tényleg megjelent Jézusban, hogy megmutassa a testnek, a testi értelmemnek, hogy mit csináljon ő, mi az, amit fontos csináljunk ahhoz, hogy a lelkünk teljesen megtisztuljon és bekerüljünk atyánk jelenlétébe, már itt a földön, és az ő jelenlétéből hozzuk a döntéseket, az ő jelenlétéből beszéljünk, az ő jelenlétéből hallgassunk, az ő jelenlétéből segítsünk embertársainknak, nem agyból, nem humanista gondolkodással, és nem filantróp gondolkodással, hanem lélekből, csak lélekből. Mert amint a mennyben, úgy a földön is, amint lélekben, úgy testben kell megnyilvánuljak, hát úgy kell megnyilvánuljak a testben, ahogy a lélek mondja, ahogy atyának a lelke mondja, amint a mennyben, úgy a földön is, amint bent, mert bent szól a mindenható Isten, úgy kint is, amint a mennyben, úgy a földön is, amint lélekben, úgy a testben is. Legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyi agyátok is tökéletes, ezt mondja Jézus. Tehát cselekedjétek azt, amit a lélek mond. Szüntelen fohászkodjatok, ezt mondja. Ez azt jelenti, hogy folyton a lélekben vagyok, atyám lelkére figyelek, és nem a testre. Mert a testem is azáltal van megtartva, hogy a lélek dolgait cselekszi, és nem a saját dolgait. Tehát így kerültem ugye a külső sötétségre, mert mi a külső sötétség? azt gondoljuk, hogy az maga a pokol, miután meghalunk. Igen, az is külső sötétség, drága embertársak, de már az is külső sötétség, amit a szemeim látnak, ez a rendszer, amit látok, látnak az én földi szemeim, ez külső sötétség. Külső sötétség. A sok emberi elgondolásból végzett sok fölösleges munka, fölösleges cselekedet, ez mind külső sötétség. Nem is, tehát nekem most van éjszaka, nekem nappal van éjszaka, ha én kimegyek a házból, és lélek által látom, amit az emberek cselekednek, jön, hogy sírjak. Ezért ki sem megyek a házból jóformán. Vagy ha kimegyek akkor, olyankor, amikor az én testi szemeim nem látnak sok hiába valóságot, mert gyötrődik a lelkem, sír a lelkem, amikor látom, hogy nagyon sok emberi lélek megy a kározat felé, csinálja a fölösleges dolgokat, fölösleges munkát, az időt és az erőt, a lelket beleöli a hiába valóságba. Ettől sírtam. Szó szerint először, amikor ezt én megláttam, Isten, amikor nekem ezt megmutatta, akkor én sírtam. Fényes nap az utcán sírtam, mert beleláttam az emberek életébe. Megláttam körülbelül, mifelé tart az ő életük, mi van az ő szívükben, és el kellett fordulni, mert sírtam. Persze ezt a látástól, amennyire Isten eltompította, mert meg lehet bolondulni ettől a látástól. Nem engedi, hogy ezt lássam, de ugyanakkor fontos, hogy én érzékeny legyek az ő lelkére. Ezért akkor inkább nem megyek ki, vagy nem kísértem Istent azzal, hogy olyan helyen járkálok, ahol nincsen nekem dolgom, hogy fölösleges információval ne töltsem a lelkemet, ne gazdagítsam a lelkemet hazug információkkal, hogy olyan impulzusok engemet ne érjenek, amire nincsen szükségem, hogy tudjak lélekben maradni és lélekből szólni itt a kiáltózón, hogy valaki hagyja ezeket a beszédeket, kapjon legalább esélyt a megmenekülésre, lelke megmeneküljön. Tehát a külső sötétség az a rendszer, az emberek rendszere, az emberi elgondolásból végzett sok fölösleges munka, fölösleges cselekedet, az emberi szeretet, hogy amikor én úgy akarom szeretni az embertársamat, hogy a tévében láttam, ez mind az ördögtől van, sátántól van, emberek. És amikor ezt látom, amikor látom az emberi szeretetet, ami gyilkol, tehát mosolyog mind a két fél, mert örülnek, a két test örül az emberi szeretetnek, de gyilkosság történik, és ezt én látom. Ők nem látják, és én sírok helyettük. Tudnék üvölteni, ne csináljátok ezt, ne csináljátok, mert meg fogtok halni szó szerint. A lelketek el fog teljesen deformálódni, torzulni. Kárt szenved a lelketek, ne csináljátok ezt. Fordjatok Istenhez, amíg nem késő, hogy ismerjétek meg az ő szeretetét, hogy az ő szeretetéből szeressétek egymást, mert csak abban van élet. Az emberi fejből történő szeretet, az maga a halál. A férjek gyilkolják a feleségeiket, és a feleségek gyilkolják a férjeiket. Ettől van a betegség, az öregedés, a halál és a kárhozat. Mert emberi módon szeretnek, nincs egyetértés. Hogy is lehetne egyetértés, amikor nem ismerik az egyet, az egy igaz élő Istent? Egyetértés úgy lehet, hogyha Ádám is és Éva is az egyre néz, az egy Istenre, mert csak egy van. És akkor mind a kettő érti őt, és egymással is teljes harmóniában, összhangban vannak. Nem gyilkolják meg egymást, nem betegítik meg egymást, nem öldöklik egymást, nem öregítik egymást, nem okoznak fájdalmat egymásnak. A fájdalmat csak egyetértésben lehet elkerülni. Az egyetértéshez kell az őszinte Istenhez fordulás, a teljes szívvel, lélekkel, testtel, hogy ő tanítson. És hogyha ő tanít, akkor van bennem egyetértés. Értem az egyet. Lélek által hallom. A feleségem is érti az egyet. Ő is látja. És közöttünk összhang van. Ha meg nincsen összhang, mert nincsen egyetértés, akkor törvény van. A feleség alá van rendelve a férfinak, a gyermek a feleségnek, akkor már törvény van. Egyetértés csak lélekben lehet, Krisztusban. De hogyan lehetne egyetértés Krisztusban, ha nem ismerjük őt? És nem az ő szavából élünk, hanem a saját gondolatomból. Az emberek szavából élek. Hogyan lehetnék bárkivel egyetértésben, hogyha Isten megmutatta az egyet, az egy szülöttben, hogy tessék, ő az egy, ismerd meg, és akkor egyetértésben leszel velem, a feleséged is, anyád is, apád is, és mindenki. És nem lesz semmilyen vita, nem kell semmilyen vita, mert fogjátok látni az én munkámat egymásban, és öröm tölti el a szíveteket, és nem, hogy fékeznétek és marnátok egymást, és öldökölnétek egymást, hanem ellenkezőleg, újongtok és minden nap megfiatalodtok, a lélek által, még testben is. Noha a test úgysem tartatik meg, az előbb-utóbb el fog veszni. Így vagy úgy, mert nincsen szükség arra. Erre a járműre már nincsen szükség. A tiszta léleknek nem ilyen a járműve, mint ez a test. Nem, a tiszta léleknek a járműve az már ilyen könnyű. Hát úgy is lehet mondani, hogy fénytest, megdicsült test. Így fogalmazza a Biblia. És igen, hogyha tiszta lélek, akkor neki van hatalma arra, hogy felvegyen bármilyen testet, ha szükség van arra, mert az angyalnak erre van hatalma. Ezt mondja az Úr Jézus. Ez a reinkarnáció Jézus szerint. Nem az, amit tanítanak az iskolánkban, csak könyvekben. Az amerikai hinduk, az amerikai buddhisták. Isten bocsánasson meg, mert ez történt. A hinduizmus kiment Amerikába, csak a buddhizmus lett belőle egy sátáni ezotéria, okkultizmus, teozófia. Ott vannak az alapjai a sátánizmusnak, a New Age-nek és a sátánizmusnak az alapjai a teozófiában vannak. Helena Blavatsky meg társai. A gnózisban, a tudásban. Isten, vagyis Jézus semmit nem tudott. Semmit. Semmit. És ettől volt Isten fia. Mert Isten tudott ő benne. És nem Jézus volt az, aki az agyában halmozta a gnózist. Ne. Ő nem volt gnosztikus Jézus. Ő Isten egyszülöttje volt, egyszülött fia. Tökéletességből jött. És tökéletesen megnyilvánította a testben Istennek az akaratát. Hogy mi megmeneküljünk valamiképp. És igen, kifizette az árat az én bűneimért. Mert én sokszor meg kellett volna már halljak a bűneim miatt. Tegnap is például. Legutóbb. De ő vállalta, hogy ő meghal. Hogy lássam, hogy mit jelent. Hogyha én testben gondolkodok, akkor én az ártatlannak ártok. Az ártatlan kell szenvedjen miatta. Ez a keresztnek a lényege, hogy a kereszten az ártatlan szenvedett a bűnösökért. Ő vállalta ezt. Mert mivel az ember magában a bűnt nem látja meg, és a következményét, ezért kívül kell lássa a szenvedés képeit. Ezért szenvednek az anyukák és az apukáknak a gyermekeik. Mert a saját bűneiknek a gyümölcsét a gyermekben látják meg, ezt mondja Isten. Mert nagyon sokan annyira kőszívűek, hogy már a saját szenvedésükben sem látják meg az, hogy ők bűnt követtek el. Ezért Isten megengedi, hogy a gyermek szenvedjen, az ártatlan gyermek szenvedjen, hogy az apuka meg az anyuka vegyék észre, hogy az ő bűneik, az ő tévedésük miatt szenvedező gyermekük. De ide már alázat kell. De már Istennek a lelke, szent lelke kell, valaki ezt meg tudja látni. És azért engedte meg Isten, hogy Jézus szenvedjen a kereszten, hogy akik ottan látták és tudták, hogy ő senkinek nem adott semmit, csak jót adott, gyógyított, tanított, halottak ott támasztott fel, csak jót adott, megetett az éhezőket. És akik látták őt meghalni, eszükbe jutott, hogy ők mit csináltak, hogy éltek, hogyan loptak, hogyan csalták meg a férjeiket, hogyan paráználkodtak, hogyan lopták meg a főnökeiket, hogyan voltak képmutatók a Facebookon, eszükbe jutottak a saját bűneik, és sírtak, mert aki ott volt, nem mindenki, de sokan tudták, hogy az ő bűneik miatt van ő a kereszten, mert a bűnös kéne a kereszten legyen, és nem a bűntelen. De ezt megérteni aggyal nem lehet, sem könyvből, sem Bibliából, csak ha az élő Isten jelenti ki, mert ezt én valahányszor ugye így lélekben megéreztem, sírtam, mert tudtam, hogy igen, valahányszor én testből hozom a döntést, és nem lélekből. Én ártok az embertársaimnak, és mindenki miattam szenved. Akit én látok szenvedni, mindenki miattam szenved. Mert én testből, agyból hoztam a döntést, de az agyamat a sátán programozta a médián, a közösségi médián keresztül. Az agyamat, a testemet a sátán programozza a médián keresztül. Én, hogyha agyból hozom a döntést, sátánból hozom a döntést, ha lélekből hozom a döntést, akkor Istenből hozom a döntést, és akkor gyógyítok, gyógyítok, az én jelenlétemmel gyógyítok, és tanítok idézőjelben, Istennek a lelke tanít általa, az ő jelenlétében vagyok, és minden megújul, és minden kivirágzik, de ha testből hozom a döntést, akkor ártok, megbetegítem az embertársaimat, a kutyát is, és a kutyának is kell szenvednie miattam. Nagyon kemény. Isten adja, minél többen megértsék ezt. Tehát mivel, hogy meghoztam ezt a rossz döntést, testből döntöttem. Ugye el akartam vinni az ő terheit, az én terheimet sem tudom cipelni, ha nem vagyok lélekben. Az én keresztem is olyan nehéz, hogy megöl engemet. A kereszt, a saját keresztem megöl engemet. Ha nem lélekben vagyok. A saját terhemet sem tudom elhordozni. Az én gondviselőm, az én teherhordozom, és ő el tudja hordozni az én terheimet. Az én terheit. Az én által kreált terheket. És akkor én megkísérletem ellopni az ő terheit. Persze Isten ezt nem hagyta, mert neki is van vigasztalója, meg vigasztalta. De hogyha megtörtént volna az, amit én cselekedtem, ha Isten megengedte volna, akkor én azzal kellettem a szembesüljek, hogy a másik szenved, vagy akár meghal. De Isten nem engedte. De kaptam a figyelmezetet, és ne csináljak ilyen, mert ilyen csinálok, akkor én azzal megöldöklem az embertársamat. És előbb-utóbb Isten meg fogja engedni, hogy ne csak a kutyát tépjék szét a kutyánkat, hanem akár az embertársnak a halálát is kell lássa, mint ahogy láttam apám halálát annak idején. És akkor áttérek az előző álomra. Tegnap éjszakai álomra az dicsőséges volt. Ezt ígértem, hogy először a kemény, kemény táplálék is. Most jön a desszert, gyönyörűséges dolgok, kijelentések. Budapesten voltam, voltunk Levikével, egy kedves régi barátomnál, akivel sokat beszélgettem régebb, és akivel az utak úgy, hát mondjam azt, látszólag szétágaztak, mert ő inkább így hajlott az ezotéria felé. Viszont mégis volt olyan, hogy nagyon sok jó, hasznos gondolatot tudtunk egymással megosztani. És mint tudjuk, Isten nem az agyak vizsgálója, ahogy mondja a proféta, hanem a szívek vizsgálója. Az én agyam sem tiszta, senkinek az agya nem tiszta. És az, hogy kinek a szívében mi van, azt nem tudom, Isten tudja. És ezért mondtam azt, hogy Isten nekem megmutatta, hogy vannak emberek vallásokban, akár ilyen olyan helyeken is, ugye, amelyek nem Istentől vannak, de a szívük szándéka szerint ők közel vannak Istenhez. És Isten lehet őket megmenti. Egy rövidke betegség által, mielőtt meghalnának, lelkük megmenekül. Én ezt nem tudhatom. Ezt senki nem tudhatja. És ezért is ugye volt érdekes az álom, amit kaptam, hogy ott voltam, ott voltunk Levikével a barátomnál, akik ugye alapjában véve, ahogy ismertem, mindig tehát kedves, vendégszerető, ragyogó, tündöklő emberek voltak. És még nem beszéltem velük, de remélem még mindig azok. Sőt, kívánom teljes szívemből, hogy ragyogjanak. Tehát sőt, inkább úgy mondanám, hogy Istennek a jó kedve, a Krisztusnak az öröme ragyogjon bennük. Ezt kívánom teljes szívemből, nekik is és mindenkinek. Tehát náluk vagyunk, és hát emlékszem, hogy készültek, hogy újra fessék a házat. És tudtam én lélekben, és azt így mondtam is nekik, hogy te, nekem Isten megmutatta, hogy a lányaitok férhez mennek. És még ilyen érdekes volt, hogy emlékeztem arra, hogy az egyik az ő unokatestvérihez megy férhez, a másik pedig valami talán tehetősebb, vagy híresebb, vagy nevesebb emberhez, valami ilyesmit láthattam, de nem teljesen tiszta az a része. És az értelmét sem látom még ennek a résznek. Persze ez úgy is lehet mondani, hogy mennyegző készült, na hoppá. Hűséges a lélek, atyám lelke. Adja ki jelentést erre is. Tehát mennyegző készült, jelképesen mennyegző készült. Ugye? Mennyek országa előtt mennyegző készült. Isten tudja, mi van előttük, mi van előttem. Nem tudhatjuk azt, hogy még meddig élünk, mikor lesz egy katasztrófa akár, vagy akár egy bármilyen betegség is. A testünk elvétetik. Tehát mennyegző előtt állunk mindannyian, akiket Isten magának kiválasztott, vagy akik fogadták az ő hívószavát. Tehát mennyegző készült, a két gyermekük ugye mennyegzőre készültek. Ez volt az álom, és hogy kifestenék a lakást. Ezt láthattam. És akkor emlékszem, ott vagyunk velük, és hát na, móka van, kedvesség, mint ahogy megszokhattam ugye részükről. És arra emlékszem, hogy kijöttem a házukból, és az aszfalt vizes volt. Megpróbáltam, de olyan mókásan gyermekként, hogy hallám csúszik-e, mint ahogy a jégen csúszik ugye a cipő, hát a vizes aszfalton is csúszna a cipő. Megpróbáltam, és hát csúszott. És azt kaptam magamat, hogy én már korcsolyázom az aszfalton. Nedves aszfalton korcsolyáztam, így síztem, futósíztem, korcsolyáztam. Utána meg azt éreztem, hogy már a lábaim nem érik az aszfaltot. Gyönyörűséges volt, nem tudom elmondani. Isten bocsássa meg, nem tudom elmondani úgy, ahogy azt érezte. Olyan szép volt, én úgy örömködtem, mint egy gyermek, de bolond gyermek. És így kezdtem felemelkedni. És végén már az aszfaltot teljesen eltávolodtam, a levegőben korcsolyáztam. Örömködtem, így gyorsan mentem vissza a Janóékhoz. Azt is elárultam, hogy Janó barátomról van szó. Mentem vissza a Janóékhoz, elúságoltam, hogy te nem itt mutatod nekem a mindenható Isten anyu. Korcsolyáztam a levegőben. Először az aszfaltot, majd a levegőben. És tényleg kérdezték, hogy igen, mutassam meg. És hát mondom, hogy nem tudom, hogy lesz itt elég hely ebben a házban, ugye egy felgyorsulni, mert olyan túl nagy a ház, hogy felgyorsuljak, ugye nem biztos lesz nekem itt elég hely. De megpróbáltam azért, és hát felemelkedtem, ott abban a házban is. Dicsőség az élő Istennek, hogy az ő házukban is fel tudtam emelkedni. Tehát Isten mindenható. És láthatták azt, hogy levegőben vagyok, és végül leültem a levegőben. Új, mekkora állam volt. Úgy megteltem örömmel, mint egy gyermek, úgy ujjongtam valósággal. És persze nekik is tetszett ez a látvány. Igen ám, de utána Isten ugye, hogy ne legyek elbizakodott, megmutatta az ő dicsőségét, ő bennük. Nekem most látnom kellett a dicsőségét, Isten dicsőségét bennük. Én kedves barátaimban, barátomban, a feleségében és az ő gyermekeiben. Hát nincsenek szavak tényleg. Tehát készült a kedves felesége, hogy kifesti a, sőt neki is fogott, hogy kifesti a lakást, és mondtam, te én segítek szívesen, sőt ki is festem. Van időm, megtehetem. És azt mondja, kedves Magda, hogy odaadom szívesen, de ha elfáradta, akkor majd add vissza az ecsetet. És mondom, jó van, de mondom, hogy mit fáradnék el. És ideadta az ecsetet, és fogom a kezemben, és azt a hé, ez egy evővilla. És ő azzal festette a falat. Mondom, azt a hé, hát mondom, ez az én kezemben, ez egy villa, ez csak egy villa, de az ő kezében ecset volt. És úgy, tényleg úgy álmékodtam, csodálkoztam. Azt még el kell mondjam, mondjuk, amikor ültem a levegőben, akkor mondtam, hogy áldom a jóságos Istent, hogy ilyen hatalmat adott az ő gyermekeinek. Így hangosan mondtam, hogy dicsőség neki, hogy így megörvendezheti az ő gyermekeit ilyen mókás dolgokkal. Tudom, hogy egyébként ez valóság. Tehát ott nála ez valóság. A lélekben ez valóság. Itt a fizikai, nehéz fizikai testben ez nem valóság. De ott nála ez valóság. Utána meg azon álmékodtam, hogy kedves barátom, amivel festette a falat, az egy villa volt. Én azon nem tudtam volna festeni, de ő tudott, az ő kezében egy ecset volt, amivel szépen be tudta a falat festeni. Lenyűgöző volt. És amikor mentem vissza, ez is egy érdekes kép volt, amikor mentem vissza, ugye még a korcsolyázásból, levegőben korcsolyázásból, betoppantam a házba, és hát azt láttam, hogy a barátom és a kedves felesége fürödnek a fürdőkádban. De nem volt becsukva az ajtó, teljesen lazán. És mondom, hú, ez egy kicsit több a soknál, hogy csak ilyen lazán, tehát nincsen semmilyen szégyenézet, semmi. De persze ebből kaptam a tanítás már álomban, hogy mit szégyelnék, hisz gyermekek. Nem tudom, hogy vannak, mert így nem beszéltem velük. De lehet, ők már gyermekek. Ők már nem férj és feleség, hanem két gyermek. És hogyha valakit gyermeké formálta mindenható Isten, ő nem szégyeli az ő mesztelenségét. Miért? Azért, mert ő gyermek. Amikor gyermekek voltunk, akkor mi sem szégyeltük. Akkor ő már nem férj és nem feleség. Tehát nem fenevadak, nem akarnak egymást felfalni, nem gyermekek. Tehát nincs abban az semmi szégyelni való. Én is, amikor fürdettek engemet egy évesen, vagy két évesen, egy évesen, akkor én nem szégyenkeztem, hogy mesztelen vagyok, mert én gyermek voltam. Ezt akarja a jóságos Isten, hogy újból gyermekek legyünk is, megad minden eszközt, ha ráfigyelünk. Érdekes volt ez is, ez a kép is. De van, amikor így kapom az álomképeket, és egyből kapom utána a tanítást. Nem minden álomképre, valamint csak később értek meg. De van, amikor már álomban kapom a kijelentést, a magyarázatot, a tanítást is. Még volt egy másik kép is, és pedig az, hogy ja igen, készültem a WC-re, és hát nem volt ajtóm becsukni, és akkor kérdeztem, hogy te az ajtó hol van? Nincs. És nekem az olyan furcsa volt, ugye, hát mégis, hogy hogyan vécézzek én, úgyhogy ezért megszoktuk azt, hogy amikor vécézünk, akkor egyedül vagyunk, és nem zavar senki. De itt ugye, itt is meg kell értsem, hogy itt gyermeki létről van szó, az már teljesen más, mint a felnőtti lét. Akkor még volt egy érdekes, dicsőséges kép, és örvendik tényleg, hogy a kedves barátaimat használhat a jóságos Isten, az ő földi, mulandó ábrázatokat használta arra, hogy engemet így tanítson, ezekkel a képekkel tanítson. Tényleg hála van a szívemben, hogy őket láthattam álomban. Következő kép az volt, hogy az egyik vejnek való, de azt mondanám, hogy ebben az álomképben, tehát ezek a testek, az én barátaimnak is, a barátomnak is, a kedves családjának a testi ábrázatuk, a Krisztust mutatta meg számomra különböző képekben, mert mindegyikük a Krisztus volt itt ebben az álomban. És az egyik vejnek való, ugye hát a vejnek való, hát az ugye az a Krisztus, tehát ő a vőlegény, az írás szerint ugye jelképesen. Megkínált engemet valami finomsággal, és hozzátette azt, hogy nem igazán szoktak ők kajálni, tehát ők nem éhesek, nincsen bennük éhség. De ezt amúgy én korábban már megéltem álomban, és megéltem fizikailag is, amikor 3 hétig nem ettem semmit. Isten megadta ezt ajándékba. Nem volt bennem éhség. És ebben az álomban ez a motivum visszajött. Nem volt éhség, érzet, és megkínáltak valamivel ennek ellenére. És azt mondta, hogy ő nem azért esznek, mert éhesek, hogy táplálják a testüket, mert a testüket a lélek táplálja, hanem azért, hogy egymást meg tudják ajándékozni az ízekkel, az aromákkal. Tehát a sütemény elő nem a jó lakásnak a lehetőségét adta nekem, hanem az aromát, az ajándékot. Hát az íz, egy finom süteménynek az íze is ajándék. Minden jó Istentől való, ezt mondja Istennek a gyermeke. Minden kivitel nélkül, minden jó tőle való. Még a finom íz is, az, hogy mi az ízeket, bálványát ettük, Istenét ettük, az már a mi gyarlóságunk, viszont minden jó Istentől való. És elmondta ez a fiatalember, hogy nem éhesek, nem az éhség miatt esznek, hanem azért, hogy egymást meg tudják ajándékozni különböző ízekkel. Na, ilyen tanítások jöttek, és hát lenyűgöző volt, tehát ott voltam a mennyek országában. Tehát nem úgy tapasztaltam a mennyek országát, hogy most ilyen víziókkal, hanem ilyen formában Isten megmutatta, hogy mi a mennyek országa. Amikor megcsodáljuk az ő dicsőségét mindenkiben, mindenekben, mert az is van benne, az is van benne. Mert ott, abban az állapotban, mint az előbb is, ahogy mondtam, oda már nem ment be sem az irítség, sem a hiúság, sem a tudálékoskodás, sem a versengés. Nincsen testi vágy, mert nem kell legyen. Nem akarok egymást felfalni, nyalni, falni. Nincs erre szükség. Mert akkora örömöt ad lélek által nekünk a mindenható Isten, ami messze felülhaladja azt az örömöt, amit mi testtel megtapasztalhattunk. Oda már nem vihetünk be semmilyen gyarúságot, semmilyen emberi vonást, semmilyen testiséget, semmilyen testi örömöt nem vihetünk be, mert ott más testünk lesz, és minden örömünk a lélekből lesz, és nem a testből. Ekképp el sem kell hízzunk, meg sem kell öregedjünk, derekunk sem kell fájjon, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát ilyen dicsőséges álmot kaptam tegnap éjszaka. És látjátok, hogy ez is ugye azt mutatja, hogy az Úristen az ő dicsőségét mindenkiben másképp mutatja meg. Én nekem gyermekkorom óta ez volt. Az álmom szó szerint ezt az álmot adta. Én repültem a levegőbe. Lehet valaki soha nem vágyott arra, hogy levegőbe repüljön. Nekem mindig öröm volt az. És öröm volt úgy, hogy teljesen gyermekként örömkedni a levegőben. Nincs gravitáció, nem tudom, mi az a gravitáció. Egyszerűen a levegőben vagyok, ottan korcsiázok. Ülök a levegőben. Nem érzem ennek a rothadó testnek a súlyát, ugye, a derekamon és a hátamon. Nekik meg úgy mutatta meg, ahogy elmondtam. És ugyanígy van ez a lélek kiformálásával is, drága embertársak, tehát a léleknek az újjászületésével, hogy hát Isten tudja, hogy ki mi által volt megkötözve. Én nem azzal voltam megkötözve, mint például a barátaim. Nekem más megkötözöttségeim voltak, más gyarlóságaim, más bűneim voltak. Nekem más gyógyszerre volt szükségem, mint nekik. Ezért az a munka, amit elvégez a jóságos Isten a mi lelkünkben, hogy az teljesen megtisztuljon, megszentelődjön, az nem egyforma, az teljesen egyénre szabott. És ezért beszélünk ugye folyamatosan a személyes kapcsolatról. És ettől látjátok, hogy a látszat ellenére mi egy test vagyunk. Mert igen, most vannak ugye olyan barátaim és utitársaim, akik nem beszélnek és nem tesznek bizonságot. Amit kapnak Istentől, most nem osztják meg, és volt bennem Eszter is, az igazság. De attól még egy test vagyunk. Én hiába mondom azt, hogy ha valaki nem azt cselekszi, amit, ha valaki nem tesz bizonságot azzal, hogy nevek egy test, ezt hiába mondom. Mert Isten tudja az ő lelkében mi van, milyen fázisban van az ő átformálódása, az ő lelke. Nem tudom, nem tudhatom, egyszerűen. És mégis ugye, tehát van olyan, akikkel nem találkoztam soha. Néha hallottam a bizonságaikat, de soha nem találkoztam. És mégis Isten elvitt hozzuk álomban. És őket is elhozta hozzám álomban, találkoztunk. Így jelezvén Isten, hogy a test sokkal nagyobb, mint gondolnánk. Én most fizikailag nekem nincs időm, nem tudnám megtenni azt, hogy én mindenkivel beszélgetek. Mert akkor nem tudnék bizonságot tenni, akkor nem tudnám azt csinálni, amit csinálok. Ezért a mi atyánk, ugye, a jóságos Isten megengedte azt, hogy néhány emberrel beszélgettünk, valamelyest ugye többet beszélgettünk ezen az úton, de nem volt nekem alkalmam és lehetőségem mindenkivel beszélgetni, mert nem bírnám meg. A fizikai test azt nem tudja elviselni, elhordozni. Viszont Isten egyértelműen megmutatta, hogy a test, a Krisztusnak a teste, az sokkal nagyobb, mint azt mi sejtenénk. És Jézus maga is kijelenti egyértelműen, hogy sokan jönnek keletről is és nyugatról is, akik nem zsidók, ugye, vagy akár nem keresztények, és együtt fognak ülni a szentekkel együtt egy asztalnál, hogy jelképesen, Ábrahámmal, Jákobbal, Krisztussal, mindenkivel. Mert Isten a szívek vizsgálója. Ezért kaptunk olyan álmokat is, Tibor kapta volt, hogy látott olyan buddhistákat, nem Amerikában, hangsúlyozom, hanem Tibetben, akik lélekben közel voltak Krisztushoz. Én magas hegyet látott, és azt látta, hogy ők közel vannak a hegy tetejéhez, egyes buddhisták, míg nagyon sok keresztény a hegynek az aljában volt csupán. Miért látotta ezt? Miért mutatta ezt Isten? Azért, mert ő a szívek és a vesék vizsgálója. Többször beszéltem arról is, hogy nekem meggyőződésem, hogyha az embernek az elméje meg volt töltve hazug tanokkal, hamis tanokkal, akkor szükség van a Bibliára, Isten használja azt, és azzal tud semlegesíteni a Biblia kijelentéseivel, tud semlegesíteni hazug tanokat. De aki nem telt meg azok tanokkal, mint ahogy én is megteltem, aki nem ismerte meg a sátán mélységeit, ahogy fogalmazza Jézus, vannak olyan emberek, akik nem ismerték meg a Bibliát, de meg sem kell azt ismerjék, és nem is éreznek készítést arra, hogy megismerjék azt, mert Isten munkálkodik ő bennük, Biblia nélkül is. Nekem szükségem volt, vagy szükségem van a Bibliára, ahhoz, hogy tudjunk szólni azokhoz az emberekhez, akik a Biblia nevében vannak becsapva, a kereszténységen belül vannak becsapva. Szükség volt a Bibliára, ezért is szükség volt a Bibliára. Viszont meggyőződésem, hogy vannak olyan emberek, akikről talán mi nem is tudunk, egyszerű emberek, lelki szegények és valóságban is szegények, akik noha nem is teljesen tiszták, de nagyon-nagyon közel vannak lélekben a Krisztushoz. Tehát igaz az, hogy mindenki Krisztus által üdvözül. Egészen pontosan Istennek a lelke által. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki ismeri a Bibliát elétől végig, hanem az, hogy a Krisztusnak a lelkülete van bennük, és az ő lelkülete vezeti az ő életüket, irányítja az ő életüket. Tehát mindenki Krisztus. Ugye, hát Dávid, amikor Dávid volt Krisztus, testben nem volt, Jézus nem volt ő akkor, de mégis Dávid beszél róla, Krisztusról. És Dávid is Krisztus által üdvözült. Mert a Krisztus mindig is volt, az Istennek a tökéletes lelke, az a Krisztus. Isten tökéletes lelke, a tökéletes terve, a logosz, az ige, az élő ige, az mindig is körülvett. 2000 évvel ezelőtt viszont testé lett ez az ige, ez a logosz. Mert mi túlságosan testiek voltunk már, hogy testben is lássuk, hogy mit jelent az, hogy Isten megnyilvánult testben. Tehát test által szólt hozzánk, mert lélek által hiába szólt volna, mert az már ki volt alulva. Nagyon sok embernek az internet miatt, a technika miatt, a sok hazugság miatt a lelke már teljesen ki van alulva, lelki ismerete, és ezért Isten most is megjelenik az ő gyermekei által testben, a Krisztusnak a lelke. Innét van az, hogy a Krisztus teste. Tehát mi vagyunk a Krisztus teste, a proféta teste is. Mert az a lelkület, azok a szavak jelennek, tanítások jelennek meg a mi testünk által, testi szavak által, amelyek Jézusban is megjelentek, amelyek a profétákban is megjelentek. Erre szükség van, mert sokan annyira belezuhantak már a testbe, hogy már nincs, ahogy meghallják. Még szenvedés árán sem tudják már meghallani a lélek szavát. Emlékezzünk Richard Wurmbrandra a börtönben, hogy nagyon sok bűnöző volt a börtönben, ugye lázadók, meg kommunisták, meg tüntetők, meg mindenki, ugye, akik a kommunisták ellen, a kommunizmus ellen tüntettek. Tehát mindenféle ember, bűnözők, tolvajok, mindenfajta ember volt. És Istennek úgy volt kedves, hogy az ő gyermekét megengedte, hogy börtönbe zárják. Miért? Azért, hogy a börtönben, ő testben, testi szavakkal hirdesse az Isten országát. Mert a börtön önmagában nem volt elég arra, hogy azok az emberek lelkivé váljanak, Istenhez forduljanak. A börtön önmagában nem volt elég. A fájdalom, a betegség önmagában nem volt elég. Szükség volt a szóra, a test által kimondott szóra, Jézus tanítására, Jézus ígéretére, az ő szavaira, hogy az társulva a szenvedéssel, a betegséggel a lelket felpújítsa és megszabadítsa a bűnös test rabságából. Tehát ezért van az, hogy Isten igen testé lett Jézusban, tökéletesen testé lett Jézusban megmutatkozott. Nem csak a szavai által, tanítása által, hanem cselekedetek által, erővel és hatalommal. Az emberek csodálkoztak azon, hogy hát hogy mondhatja ő ezeket, hisz nem is olvasta. Ilyent is mondtak egyesek. Mások meg azt mondták, hogy nem úgy beszél, mint egy írástudó, mint egy okos tojás, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Érezték a hatalmat. Szemberek gyógyultak meg. Az ő jelenlétével támadtak fel a lelki halálból. És most is ezt adja a jóságos Isten nekünk, ezért formál bennünket, hogy az ő lelkéből szóljunk, ne testből, ne agyból szóljunk, hanem az ő lelkéből szóljunk, lélek által szóljunk, mert csak abban van csupán gyógyulás, feltámadás és élet. Mint ahogy tapasztaltuk, tapasztalhattuk, Isten megadta nekünk azt, hogy azon szavak mentén, amiket mondhattunk lélekből, emberek megszabadultak, megkötözöttségeiktől, bűneiktől, testi betegségeikből, és Istenhez fordultak. És akkor felolvasnám azt, amit tegnap is mondtam, hogy lássátok, hogy mi az, amikor az ember lélekben van, mi az, amit Isten elképzel, csak amit szeretne, hogy megvalósuljon a mi életünkben. Ugye meg lettem én is vádolva lélek által, úgymond, mert emlékeztem arra, hogy mekkora szerelemből beszéltem régebb. De régebb semmi más nem volt. Nem néztem a világra, ki mit gondol, nem érdekelt. Csak a Krisztusra néztem, és tele voltam örömmel, csattantam ki az örömtől. Csodák történtek, és minden. Régebb úgy beszéltem, mintha semmi más érték nem lenne ebben az életben, mint az a beszéd, amely által élhettem. És bár kemény szavak jöttek ki ajkaimon, volt békességem, mert azokban a szavakban benne volt a Krisztus békessége, mert ő azt mondta, én adom, én az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja, nem testi módon adom, lélek által adom a békességet, mert az én szavam lélek és élet, ezt mondja Jézus. Meggyőződésem, hogy ezekről a dolgokról, amiről mostanintán szó van, csak úgy van értelme beszélni, ahogy régebb beszélhettem, teljes szerelemmel, mint ezeken a szavakon kívül semmi más nem létezne, mert hogy valójában nem is létezik semmi más ezen a világon, csak a Krisztus beszéde, amely azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Teljes szívemből kívánom, hogy életem végéig úgy tudjak megnyilvánulni, ahogy az első szerelemben tettem, mert csak ebben a szerelemben van benne a gyógyulás, a feltámadás és az élet ereje. Ha valamit ez nem menne már nekem, kívánom, hogy adja az ég és a föld teremtője, hogy mielőbb véget érjen a földi életem. Mert a Krisztus szerelmének tüze nélkül az élet nem élet. A Krisztus szerelmének tüze nélkül az élet nem élet, hanem egy gics, egy életutánzat, amely csak arra elegendő, hogy megbetegítse, eltorzítsa, és a kározatba taszítsa a lelket. Inkább töltsek még egy kevés időt a Krisztus szavának szerelmében, mint sok évet az általunk életnek nevezett gicsben, a lélek gyötrelmében. Ezt kívánom magam számára, és mindenki számára is, aki, ahogy mondja Pál apostol, vágyva várja a Krisztus megjelenését az ő lelkében. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!